Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál három felé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Habsburg kormányzat intézkedései Magyarországon és Erdélyben kiváltották a magyar társadalom egészének a nem tetszését. A bécsi udvar által erőltetett abszolutizmus és ellenreformáció, az adózás és a katonapolitika miatt szinte nem volt olyan társadalmi réteg, amely ne érezte volna terhesnek a Habsburg uralom bevezetését. Az új sérelmek mellett még elevenen éltek a régi kuruc hagyományok is, így nem meglepő, hogy Magyarországon és Erdélyben pattanásig feszült a helyzet. Már csak a megfelelő személy hiányzott, aki az elégedetlenek élére áll, és ez nem lesz más, mint második Rákóczi Ferenc. Témánk Istennel a hazáért és a szabadság.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ma délben is Imre Zsolt történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is élt a meghívás lehetőségével.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat. Köszönöm az ismételt meghívást. A múlt heti műsorunkban nem kimondottan erdélyi fejedelmekről, hanem az erdélyi fejedelemség egy körülbelül 10 éves időszakáról beszéltünk. Arról az időszakról, amely nagyjából második Apafi Mihály, illetve Tököli Imre uralkodását követte, és tulajdonképpen a Habsburg berendezkedésnek az eszközeit vettük figyelembe. Beszéltünk többek között a diploma Leopoldinum kibocsátásáról, milyen jogokat, illetve kötelezettségeket írt elő ez Erdély számára. Ugyanakkor beszéltünk azokról az intézkedésekről, amelyeket a Habsburg kormányzat bevezetett az 1690-es években, és láttuk, hogy hogyan próbálta a Habsburg kormányzat például a vallási helyzetet a saját maga javára fordítani, annak érdekében, hogy megszilárdítsa uralmát Erdélybe. Ugyanakkor beszéltünk a Habsburg-török háborúnak az alakulásáról, láttuk, hogy hogyan befolyásolta ez a Habsburg uralom bevezetését, valamint végezetül a karlócai béke aláírását is nyomon követtük, és láttuk, hogy ez a békeszerződés Erdélyt végérvényesen a Habsburg birodalom keretei közé sorolta.
Milyen következményei voltak Erdélyben és Magyarországon a Habsburg uralom bevezetésének?
A Habsburg birodalom uralmi rendszerébe beilleszkedő fejedelemség sajátosan kettős helyzetbe került. Még terhelték a török háborúval járó kötelezettségek, élelemmel, fuvarral és téli szállas helyjel kényszerült szolgálni a hadseregnek. Ugyanakkor már viselnie kellett a békére készülő Habsburg kormányzat berendezkedésének terheit is, mindazt, ami az országnak a birodalom délkelet-európai katonai támaszpontjává való kiépítéseből következett. A Rabutin főparancsnoki kinevezését kísérő utasítás a katonai hatalom megerősítését írta elő. Mintegy 20 000 főnyi hadsereget vezényeltek az országba, és nagyszabású kincstári építkezések indultak. Szebenbe hatalmas citadella, az ország különböző részein katonai élelemraktárak és sütőházak építkezéseit kezdik meg, és rendbehozatják a székelyföldi erődöket is. Még szenvedi az ország a hadfelvonulási terület mostohasságát, de már egyre inkább érzi az anyagi válsággal küzdő birodalom gazdaságpolitikai intézkedéseinek következményeit. Talán ez a kettős helyzet az oka, hogy Erdélyben különösen katasztrofális következményekkel járt az üres kincstár, az ország gazdasági erőforrásaiból megtölteni próbáló Habsburg gazdaságpolitika, amelyet a vállalkozások használt módon kiaknázni igyekvő udvari arisztokrácia és katonai nemesség gátlástalansága súlyosbított. Az udvari kamara, miként Magyarországra, Erdélyre is évente meghatározott adót vetett ki, és ezt készpénzben követelte. Az adóösszeg 1698-ban 1 millió forint, és ugyan a következő években valamit csökken, mégis a hátralékokkal együtt soha nem volt kevesebb ennél az összegnél. A készpénzadóhoz járult a természetbeni kötelezettségek, a porció, vagyis a katonai élelmezés, fuvarszolgálat, a szállásadás és a közmunka. Összegszerűen kifejezhetetlen mennyisége az ország történelmében eddig példátlanul magas állami adó szolgáltatására kötelezte a lakosságot. Az ország teherbíró képességéhez mérve önmagában is ideálisan magas adó többféle körülmény miatt vált különösen romboló hatásúvá. Az ország adórendszere alkalmatlan volt a terhek arányos egyes társadalmi csoportok anyagi erejéhez alkalmazható elosztására. A főnemesség, a hivatali nemesség és néhány privilegizált csoport vékony rétegén kívül az egész lakosság adókötelezettség alá esett, de különböző kulcsok szerint kellett fizetnie. Az adóelosztás miatt természetszerűen kiélőződtek az ellentétek a rendek és az országrészek között. A visszaélésekre tág lehetőség nyílt, az erősebbek könnyen hárították a többletterheket a szegényebb és gyengébb rétegekre. Az adóbeszedésre létrehozott tartományi főbizottság példátlanul terrorisztikus módszereket vezetett be. Rendszeressé vált, hogy fegyveres karhatalommal vagy kollektív felelősség elve alapján csikarta ki az adót. Az állandó készpénzben fizetett adó feltétele az élénk kereskedelem lett volna. Csak hogy a hadi kiadásokat, a költséges diplomácia, a fényűző udvari reprezentáció és a kiterjedt bürokrácia költségeit külföldi kölcsönökből és különböző tranzakciókból fedező Habsburg kormányzat államigazgatási rendszerébe a társadalom alsóbb rétegei előtt a jövedelemszerzés ezen útja egyre inkább ellehetetlenedett. Készpénz helyett a katonaság, ahol tehette, nyugtákkal fizetett. A helyi és a más országokba irányuló kereskedelmet a hadseregtisztek igyekeztek kisajátítani, és mint hivatalos személyek teljes vámmentességgel rendelkeztek. A szállítás és a rakodás költsége a lakosságra hárult, és az ország nevében nem egyszer magánérdekek szerint sajátították ki. Az ország fő jövedelmi forrásait pedig a kincstár a birodalom érdekeinek közvetlenül arárendelve kezdte igénybe venni. Például a tiroli bányák termékének konkurenciamentes értékesítése miatt leállítják a szalatnai higanybányákat. Az erdélyi főurak marha kereskedelmi társulására a kormányzat nem ad engedélyt. A sókereskedelem bécsi kereskedőtársaságnak a kiváltsága lesz. 1701-ben átveszi a kincstár második apafi Mihály máramarosi sóbányait, és a só ára 1 forintról 5 forintra emelkedik. A századfordulón Erdélyben nincs elég gabona, nincs hús, mérhetetlen a drágaság és éhínség fenyeget. A kormányzat 1702-ben olyan vámrendszert vezet be, amely elvágja az országot a történelmileg kialakult piac körzeteiről, és mivel vásznat bőrt, a bőr és gyapló feldolgozáshoz szükséges vegyszereket tilos behozni az országba, ezért egész iparágak bénultak meg. A bevezetett intézkedések a pénzforgalmat is teljesen eltorzították. Mivel a készpénz értéke hatalmasan felugrott, a főurak, tisztek és vállalkozók nem egyszer hatalmas kamatokat szedve segítették ki az adószedők követeléseivel szorongatottakat. Gyakran előfordult, hogy a kölcsönök fejébe az adóstól örökös jobbágyi lekötöttséget követeltek, és általános gyakorlat lesz az ingyen munkába letudott kamat. A gazdaság átrendezésével elsősorban a szegényebb néprétegeket sújtotta, de közvetve az ország egészét érintette, és hamarosan elérte a földesurakat is. Kezdetben az erdélyi főnemesség méltán érezhette, hogy a török kiűzése egyéni boldogulása előtt soha nem látott lehetőségeket nyitott. A kincstári jövedelmeket a főurak bérelték, vagy a császári hadsereg élelmezési biztosaiként szereztek jelentős vagyont. Visszakapták elkobzott birtokaikat, helyi és udvari méltóságot szereztek, végül bárói vagy grófi cím koronázta meg hűségüket. Azonban a század végére Erdélybe küldött Kamiratika komisszió felszámolta a főurak kincstári bérleteit. Az urbéri jövedelmek megcsappantak, majd behajthatatlanok lettek. Válaszul a földesurak a majorságaikat kezdték fejleszteni. A súlyos munkaerőhiányt úgy igyekeztek leküzdeni, hogy a legváltozatosabb módszerekkel kötik örökösen megjobbágyaikat, és kíméletlenül emelik a robotot. A földesúri és főúri iparban ugyancsak jól érzékelhetők a változások. A hadi építkezések konjunktúráját sem tudják kihasználni, mivel a kincstár általában nem készpénzzel, hanem nyugtával fizet. Így egyre nagyobb értéke lesz a jobbágyok ingyen munkájának. Ezért a jobbágyok, egykori fegyverviselők, kisnemesek szorultak kettős alávetettségbe, és a védekezés különböző formáit alkalmazták. Az 1690-es években hatalmas méreteket ölt az elvándorlás Moldvába, Havasalföldre, Lengyelországba. Különösen a török alól felszabadult alföldi térségek vonzzák a lakosságot. Erdélyben szaporodik a puszta telkek száma, ezek mintegy egyharmada lakatlan. Ahogy fogy az adóegység alapjául szolgáló portaszám, úgy növekednek a terhek. Zuhanásszerűen visszaesik az állatállomány, Erdély legkülönbözőbb vidékein felugrik a nincsteleneknek száma. Mindezhez még hozzájárult a német katonaság visszaélése is. A katonák az elszegényedett országban nélkülöztek, és nem válogatnak a módszerekbe. Erdély valamennyi vidékéről rengeteg híradás szól a katonaság kegyetlen módszereiről, kínzásokról és rablásokról. A század végére a főnemesség és a társadalom különböző rétegei között a császári hadsereg, a kormányzat és az ország között végsőkig kieleződtek az ellentétek. Eluralkodott az anarchia, és nincs működőképes államhatalom. A különböző hatalmi csoportok képviselői nagyon is világosan látták a bajokat. Kiutat azonban különböző irányokba kerestek. A gubernium, a városok és a vármegyék a bécsi kormányzati hivataloktól remélt orvoslást a gondokra, de csak üres ígéretekkel térhettek vissza. Rabutin tábornok pedig egyre terrorisztikusabb intézkedésekkel próbálta leplezni a nehézségeket, de intézkedései további súlyos zavarokat okoztak. A rendi ellentétek is egyre inkább fokozottak, például amikor Hartenek János gróf, a szebeni főkirályi bíró, a másik két kiváltságos nemzet rovására a szászok privilégiumait kívánta bővíteni, óriási felháborodást okozott. A Habsburg kormányzat érzékelve a nehézségeket, a fejedelemség maradmányainak intézményeit igyekezett minél gyorsabban felszámolni. A kincstartói hivatal hatáskörét átvevő Kamiratika komisszió lett az ország legfőbb kormányzó hatósága, ugyanakkor megközték az adóköteles lakosság anyagi viszonyainak minden addiginál részletesebb összeírását. Ezzel a jövedelemadó bevezetését akarták előkészíteni, de az intézkedés az erdélyi társadalom minden rétegében heves ellenállást váltott ki. A fő baj az, hogy Erdély gyűlöli a németet, jármá lerázásánál egyébről nem beszél. Állapította meg a Habsburg kormányzat egyik képviselője a 18. század elején. Nem véletlenül, hiszen a Habsburg kormányzat által bevezetett gazdasági, politikai és vallási intézkedések az erdélyi társadalom szinte minden rétegének az érdekeit sértette, és csak a megfelelő szikrára és személyre volt szükség, hogy ezeket az elégedetlenségeket konkrét cselekvés kövesse. És ekkor robbant ki a II. Rákóczi Ferenc által vezetett kurucz szabadságharc.
Történész úr, ki volt II. Rákóczi Ferenc, és mit tudunk elmondani a gyermekkoráról?
Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc 1776. március 27-én született Borsi várában, első Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona második gyermekeként. Édesapja első Rákóczi Ferenc fejedelmi családból származott, hiszen a Rákóczi család három erdélyi fejedelmet is adott, Rákóczi Zsigmond, valamint első és második Rákóczi György személyébe. Édesanyja Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter horvát bán és Frangepán Katalin lánya, a költő Zrínyi Miklós unokahúga volt. Második Rákóczi Ferenc alig 3,5 hónapos, amikor félárva maradt, hiszen édesapja életét vesztette a bujdosok 1676-os támadása során. Végrendeletében gyerekei gyámjának első Lipót császárt nevezte meg. A fiú anyjának szemefénye volt, és a férje halála után a két gyerekével anyósához költözött Munkácsra, ahol egészen 1677 végéig maradtak. Mátori Zsófia, aki második Rákóczi György halála után visszatért a katolikus hitre, fiát első Rákóczi Ferencet is áttérítette, így második Rákóczi Ferenc már katolikus családba született, és ebben a szellemben nevelték. Ferencet édesanyja, Zrínyi Ilona szerette volna gyámsága alá venni, de első Lipót császár és tanácsosai ragaszkodtak ahhoz, hogy Rákóczi és nővére gyámsága Lipótot illeti. Végül nehézségek árán ugyan, de azért sikerült keresztül vinni, hogy a Rákóczi árvák gyámságát első Lipót császár főgyámsági jogának fenntartása mellett anyjukra ruházzák. A család előbb Munkács, Sárospatak és Regéc várában lakott, majd 1680-tól Bátori Zsófia halála után végleg a Munkácsi várba költöztek. Rákóczi 3 éves korában már lovagolni tanult, és 5 éves volt, amikor anyja neveltetését 7 évre Körösi György kamarás és Badinyi János gondjaira bízta. Egyes tárgyakban más oktatói is voltak. A Rákóczi házzal összeköttetésben álló előkelő családok gyermekeiből játszó és tanulótársakat válogattak melléje. A források szerint Ferenc szelíd volt, engedékeny, de nem volt hajlama a zsarnokoskodásra, de azért úgy viselkedett, hogy tekintélyét már fiatal korában is folyton megtartsa. 1682. június 15-én édesanyja Tököli Imrével, a kuruc hadak vezérével lépett házasságra. Tököli ugyan nem avatkozott be a gyerekek nevelésébe, de ezentúl az ifjú Rákóczi Ferencet is gyakran elvitte magával haditáborokba, így az ifjú beleláthatott a kurucság mindennapjaiba. De ez majdnem végzetes is lett a későbbi fejedelem számára, hiszen egy leomló sátor rúdja csak nem agyonütötte. A törökök 1683-as bécsi hadjárata kudarcba fulladt, és ezzel Tököli szerencsecsillaga is hanyatlóba volt. A törökök kudarca keresztül húzta a kuruc király terveit is, az oszmán birodalom bizalmatlansága vele szembe megnőtt. Rákóczi ekkor Tököli személyes céljaira kívánta felhasználni, és kezesként Konstantinápolyba küldte volna, anyja Zrínyi Ilona azonban nem akart megválni fiától. Nem sokára a törökök Váradon Tökölét el is fogták. Katonai csapatostól álltak át a császári oldalra, és felső magyarországi fejedelemsége is gyorsan összeomlott a Habsburg erők támadása következtében. Munkács kivételével egész felső Magyarország Lipót császár birtokába került, a Rákócziak javainak legnagyobb részével együtt. 1685. novemberében Antonio Caraffa tábornok, majd Caprara császári tábornok ostrom alá fogta Munkácsot. Zrínyi Ilona elszámtan védte a várat, és az ostrom megszakításokkal szinte 3 évig tartott. Rákóczi Ferenc, aki ekkor 12 éves gyerek volt, ott forgolódott a bástyákon, közben pedig szigorú házrend alapján folytatta a tanulmányait is. Miután Zrínyi Ilona férjétől hasztalan várt segítséget, végül 1688. január 17-én kénytelen volt feladni a várat Caraffának. A kapituláció után a Rákóczi testvérek összes javait visszaadták, ők maguk azonban atyjuk védrendelete értelmében első Lipót gyámsága alá kerültek. Zrínyi Ilonával együtt Bécsbe kísérték őket, ahonnan csak a császár engedélyével távozhattak.
Mi történik második Rákóczi Ferenccel, miután Bécsbe került?
Lipót a Rákóczi gyerekek neveltetésének felügyelőjévé, Kolonis Lipót bíborost, az akkori németújhelyi püspököt, a későbbi esztergomi érseket jelölte ki. Kolonis 1688. március 27-én Bécsbe érkezett Rákóczi családból, a 16 éves Juliannát személyesen vitte magával a Szent Orsolya rendkolostorába. 4 nap múlva Ferencnek is búcsút kellett vennie édesanyjától, akit soha többet nem látott, mert a bíboros rendeletére a csehországi Neuhausba indították választották útnak, hogy a jezsuiták ottani kolostorába neveljék. Ide április 8-án vették fel a jegyzékbe. Itt II. Rákóczi Ferenc sokat szenvedett a hideg, szeretet nélküli környezetbe. Miután a Zárdából Badinyit is elküldték, Rákóczi teljesen elszakadt régi környezetétől. Ezentúl többnyire tanáraival érintkezett, mert a korán kifejlődött tudásvágya miatt örömes társalkodott az idősebbekkel, mint a tanulótársaival. A kolostorbeli nemes konviktus tagjai között kétségtelenül a legnagyobb figyelem tárgya volt, ezért például a kolostor vezetője is vele szeretett sakkozni. II. Rákóczi Ferenc 1690-ben befejezte gimnáziumi tanulmányait, az év augusztusában a prágai Károlyi Egyetemre ment, de ott is a jezsuitáknál szállt meg nevelője kíséretébe. Később megengedték, hogy az egyetem közelében elhelyezkedő magánlakásba költözzék. 1692-ben Rákóczi Ferenc még egyetemre járt, amikor a Törökországban élő Tököli felajánlotta, ha feleségét kiengedik hozzá, szabadon bocsátja az Ernyesi csatába elfogadt Heister tábornokot. Első Lipót kelletlenül, de beleegyezett a cserébe. Szrínyi Ilona a fiát is magával akarta vinni Törökországba, de ezt nem engedték meg, sőt az sem, hogy elbúcsúzzanak egymástól. 1691-ben II. Rákóczi Ferenc nővérét, Rákóczi Juliannát feleségül vette Astremont Ferdinand gróf. A gróf neje nevébe követelte a törvényes leánynegyed kiadását, de ezt Kolonics kancellár ellenezte. Ebből per támadt, amelynek úgy vetettek véget, hogy Astremont császári pátenst eszközölt ki Rákóczi számára, akit nagykorúsítottak. Az eképpen 1692-ben önállósított Rákóczi első dolga volt, hogy testvériesen egyességre lépjen nővérével.
A következő percekben beszéljünk arról, hogy milyen következményei voltak annak az európai körútnak, amelyen II. Rákóczi Ferenc is részt vett.
Az immár 16 éves és nagykorúnak nyilvánított Rákóczi Ferencnek Lipót császár megengedte, hogy tapasztalatszerzés véget utazzék Itáliába, ahova 1693 tavaszán el is indult. Majdnem egy évig tartózkodott a félszigeten, többnyire Rómába, ahol főként a művészet remekeit tanulmányozta, és e tárgyban még leckéket is vett. 1694 elején Bécsbe, majd Magyarországra utazott, hogy május 25-én elfoglalja Sáros vármegye örökös főispáni székét. De nem sokáig maradt Magyarországon. Még ugyanabban az évben a Rajna mellékére ment, csatlakozik a falzi örökösödési háborúban Franciaország ellen harcoló császári sereghez. Így betekintést nyert a nyugat-európai modern sorkatonaság szervezési és harcászati fortéljaiba. Ugyanezen utazás alkalmával Kölnben megismerte a Hessen Weinfriedi őrgróf lányát, Hessen Rheinfelsi Sarolt Amáliát. Rákóczi sógora Astremont Ferdinand gróf tanácsára és a bécsi udvar engedélye nélkül feleségül vette Sarolt Amália hercegnőt. Az esküvőt 1694. szeptember 26-án tartották a kölni domba, és a párt maga a választófejedelem József Kelemen hercegérseg adta össze. Tehát II. Rákóczi Ferenc európai utazásai alkalmával jelentős kapcsolatokat szerzett magával, hiszen találkozhatott Európa vezető köreivel. A legfontosabb kapcsolat, amit kiépített, az kétségtelenül a házassága volt, hiszen felesége nagynénje, az orléanszi hercegné révén rokonságba került 14. Lajos francia királlyal is. Ezen kívül szemtanúként láthatta, miként zajlik egy modern háború, ezek a tapasztalatok a későbbiekben jelentősen meghatározzák az általa bevezetett katonai intézkedéseket is.
És mi történt a hazatérése után?
II. Rákóczi Ferenc az esküvője után hazatért Magyarországra. Feleségével a Sárospataki várba Szerencsen a család Eperjesi házában, és azon kisebb várakban laktak, amelyekben nem voltak német helyőrségek. Egyébként II. Rákóczi Ferenc nem avatkozott be a közügyekbe, csak magánéletet élt. 1696-ban megszületett első fia, akit a keresztapául felkért első Lipót császár nevére kereszteltetett. Ezután még két fia születik, József 1700-ban és György 1701-ben. 1697-ben nagy nehezen elérte, hogy a római szentbirodalmi hercegi rangot, ha utódjaira nem is, de legalább az ő személyére elismerjék. Lipót császár, aki ekkor már 10 éve nem hívott össze országgyűlést, Kolonis tanácsára abszolutisztikus szellembe kormányzott. Ezért az országban az elégedetlenség nőtt. Ezt a közhangulatot használták ki 1697. július 1-én Tököli Imre bujdosok kurucai, akik éppen Rákóczi birtokán, hegy alján szerveztek felkelést. Meglepték és elfoglalták Tokaj-Patak és Újhely várait, és Rákóczit akarták megnyerni vezérüknek. Ő azonban kitért a szervezetlen parasztlázadásszerű mozgalom résztvevőinek felkérése elől. Sőt, gyorsan Bécsbe távozott, ahol az udvar előtt megpróbálta tisztázni magát még a gyanú árnyék alól is. A mozgalmat egyébként a Savoyai Jenő által vezetett császári hadsereg rövid idő alatt elfojtotta a megyei nemesség és a magyar főurak támogatásával. Mindezek ellenére persze a bécsi udvar nem bízott meg Rákóczi Ferencbe. Egyébként a felső magyarországi nemesség sem, amely emlékezett hosszú külföldi tartózkodására, német szokásaira és német feleségére, és nem utolsó sorban a hegyaljai felkerés előli menekülésére, amikor felajánlotta a császárnak, hogy magyarországi birtokai ellenébe kész máshol megfelelő kártérítést elfogadni. Visszatérve Magyarországra, II. Rákóczi Ferenc összebarátkozott Bercsényi Miklós gróffal, aki a Rákóczi birtokkal szomszédos birtokos volt. Kettejük barátsága során derült ki, hogy Rákóczi német ruhája alatt igaz magyar hazafiú szív dobog, amelyet érzékenyen érintenek a jobbágyság katonai elnyomása és a nemesi sérelmek. Bercsényi biztatására eldöntötte, hogy szembefordul a császárral. Ehhez viszont külföldi segítségre volt szükség. Második Rákóczi Ferenc elsősorban Franciaország segítségében bízott, amely a spanyol örökösödés ügyébe került szembe a Habsburgokkal. 1700. november 1-én meghalt a spanyol király, aki 14. Lajos leszármazottját jelölte ki utódjául. A trónra azonban jelentkezett Lipót fia Károly is, és Franciaországgal szemben létrejött egy nagy koalíció, amelyben a Habsburg monarchia mellett részt vett Anglia, Hollandia és Savoya. A franciák megpróbálták hátországukba lekötni az osztrák Habsburgokat, és felvették a kapcsolatot Rákóczival. 1700 őszén Ferjol, őrgróf, 14. Lajos Bécsben tartózkodó követe arra biztatta Rákóczit, hogy a Habsburgokkal szemben álljon a magyarok élére, pénzt és fegyveres támogatást ígérve. Rákóczi, aki valószínűleg figyelemmel kísérte ezeket az eseményeket, François-Joseph Longueval, az udvarába tartózkodó bádeni ezred liézsi származású kapitányához fordult, aki pont hazakészült német alföldre, hogy keresse meg nevébe a francia udvart. Ugyancsak vele íratta meg azokat a leveleket, amelyeket 14. Lajoshoz és hadügyminiszteréhez címezett. A levélbe segítséget kért saját maga és hazája számára, hiszen Franciaország jóléte és érdeke úgymond írta, azonos Magyarország jólétével és érdekeivel, a rendek elégedetlenek a bécsi udvar törvénytelen eljárásaival, most inkább, mint bármikor, célt lehet érni, ha Franciaország a magyaroktól meg nem vonja segélyét. A konkrét katonai együttműködés javaslatainak előadásával Longuevalt bízta meg. A lev megírására pont a spanyol király halálának napján került sor. Longueval azonban, amint Bécsbe érkezett, felfedte a császárnál Rákóczi leveleit és utasításait, valószínűleg mint kém szerepelt a magyar főúr környezetében. Majd tovább indult Párizsba, ahol december 18-án készhez kapta a francia hadügyminiszter válaszát, amelyben arra kéri Rákóczit, hogy szerezze meg Magyarország rendjeinek felhatalmazását az ország nevébe folytatandó tárgyalásokra. Rákóczi 1701. február 11-én kelt válaszában értesíti a francia minisztert, hogy felhatalmazást nem tud küldeni, de további felvilágosítást kér. Ezzel a levéllel indult vissza Longueval Párizsba, de Linzbe letartóztatták, persze nem a valódi indokkal. Nem sokára Rákóczit is letartóztatták a nagy sárosi kastélyba. Ő már áprilisban értesült a francia tiszt elfogásáról, és könnyen elmenekülhetett volna a lengyel határ közelébe levő kastélyból, de mégis beteg felesége oldalán várta be a császári katonákat. Innen a bécsújhelyi börtönbe vitték, ahol Buccellini udvari kancellár hallgatta ki 1701. június 20-án. Az a tény, hogy az ügye az udvari kancellár elé került, jelezte, hogy nem a magyar, hanem a birodalmi törvények alapján akartak felette ítélkezni, ugyanúgy, amint Zrínyi Péter és társai felett, akiket végül kivégeztek. Charlotte Amalia hercegnő a császárhoz írott levelében azt kívánta, hogy a férjét a magyar törvények szerint ítéljék el. A császár elutasította ezt a kérést, és egy judicium delegátumot hozott létre, amely a birodalmi törvények szerint kívánt ítéletet mondani. A Rákóczi elleni vádiratot Martin Hohe kamarai ügyész fogalmazta meg október 15-én, és ebben felségsértéssel vádolták Rákóczi Ferencet. Közben Rákóczi helyzete a börtönbe javult. Rendes szobába helyezték a kazamaták helyett, és beengedtek hozzá jezsuita gyóntatót, aki annyira megkedvelte, hogy levelet írt a császárnak a felmentése érdekében. A felmentés azonban elmaradt, és Rákóczi életét a szökés mentette meg. A szökést felesége szervezte meg, aki megnyerte az ügynek előbb a várparancsnok Lémán kapitány öccsét, majd magát a kapitányt is. Október 24-én Charlotte Amalia parasztasszonynak öltözve bejutott férjéhez a börtönbe, és tájékoztatta a szökés részleteiről. Erre október 7-én került sor, amikor a későbbi fejedelem dragonyos ruhába öltözve a kapitány és öccse segítségével kijutott a börtönből. Innen egyenesen Lengyelországba, a Brezáni várba ment, ahol találkozott az időben elmenekülő Bercsényivel. Itt várta a kedvező alkalmat a Habsburg ellenes mozgalom kirobbantására. Ez pedig nem sokára be is következik a tiszaháti felkelés kibontakozásával.
Milyen körülmények között robbant ki a tiszaháti felkelés?
A Habsburg kormányzat intézkedései, az adók növelése, a katonaság élelmezése és beszállásolása, a fuvarozás, a rendi jogok mellőzése, valamint a vallásszabadság megsértése általános elégedetlenséget eredményezett Magyarországon és Erdélybe. Ennek az elégedetlenségnek a hatására Rákóczi munkácsi uradalmában népmozgalom kezdődött Esze Tamás tarpai jobbágy vezetésével. 1703. május 6-án Esze Tamás személyesen kereste fel Brezánba II. Rákóczi Ferencet, és arra kérte, hogy álljon a mozgalom élére. A főnemes eleget tett mozgalom vezetőinek kívánságának 1703. május 12-i keltezéssel kiadta a nemes és nemtelen országlakosokat hadba hívó brezáni kiáltványt. Majd átadta Esze Tamásnak a vörös színű kuruc hadizászlót, amelyen a Cum Deo Pro Patria, vagyis Istennel a hazáért és szabadságért felirat volt olvasható, és az ország népét fegyverbe szólító brezáni kiáltvány példányait. Esze Tamás május 17-én érkezett vissza Lengyelországról Tarpára, Rákóczi kiáltványainak példányaival, majd a felkelők május 21-én Váriban és Talpán, május 22-én pedig Beregszászba bontottak zászlót. A hónap végére a felkelők elfoglalták a tiszaháti síkságot és várták Rákóczi érkezését. Ő azonban a francia pénzsegély és az ezen felfogadható zsoldosokat várta. A tiszaháti parasztlázadás Rákóczi támogatása ellenére is kivívta a nemesség ellenállását. Károly Sándor szatmári főispán vezérlete alatt a nemesi seregek Dolhánál június 7-én szét is verték a paraszti hadakat. Rákóczi attól tartott, hogy a további késlekedés megakadályozza terveit. Katonái ezért 1703. június 15-én az ország határánál egyesültek az Esze Tamás vezetése alatt megjelent magyar és huszin paraszti csapatok katonáival. Ez körülbelül 200 botokkal, kaszákkal, lándzsákkal, paraszpuskákkal vagy karddal felfegyverzett gyalogost és vagy 50 lovast jelentett. A Rákóczi vezette seneg 1703. június 16-án átlépte a lengyel-magyar határt, és a vereckei hágon keresztül érkezett Magyarországra.
Műsorunk utolsó kérdése, történész úr, miért dönt úgy II. Rákóczi Ferenc, hogy a felkelők élére áll?
Rákóczi döntésében valószínűleg fontos szerepet játszott a nemzetközi helyzet alakulása. A fejedelem figyelemmel kísérte a spanyol örökösödési háború eseményeit. Nem került el figyelmét, hogy 1703-ban a Habsburgok nehéz helyzetbe kerültek a francia-bajor szövetséggel szembe. Emiatt Magyarországból és Erdélyből a császári csapatok jelentős részét a Rajna mellé és Észak-Itáliában csoportosították át. Így a magyar korona országaiban alig maradt több mint 30 000 gyengébb harcképességű császári katona. Ezen kívül Rákóczi döntésében alig hanem fontos szerepet játszhatott a francia segítség ígérete is. 14. Lajos számára kapora jött egy kis diverzió a Habsburgok hátországába, ezért meg is ígérte a segítséget, noha formális szövetségre már nem volt hajlandó. Végül, de nem utolsó sorban a fejedelem döntését az országba uralkodó állapotok ismerete is befolyásolta. Rákóczi nagyon jól érzékelte, hogy a Habsburg uralom szinte általános elégedetlenséget szült. Szinte mindenki úgy érezte, hogy török faigát felváltotta a német vasiga, és emiatt remélhette, hogy a mozgalom általános támogatottságnak fog örvendeni 1703-ban.
A mai műsorunk végén is várjuk a végső következtetéseket.
Mai műsorunkban tulajdonképpen az erdélyi Habsburg uralomnak a hatásairól kezdtünk el beszélni. Megnéztük, hogy milyen következményei voltak a Habsburgok főleg gazdasági jellegű intézkedéseinek, és hogyan értékel ezekkel az intézkedésekkel az ország lakosságának az általános elégedetlenségét. Ezen kívül pedig beszéltünk II. Rákóczi Ferenc személyéről, elsősorban gyerek és ifjú koráról, valamint megnéztük, hogy hogyan kerül kapcsolatba 14. Lajos francia királlyal, és melyek voltak azok az események, amelyek arra késztették, hogy kapcsolatba lépjen a francia uralkodóval, és elkezdjen szervezkedni a magyarországi Habsburg kormányzattal szembe. Ugyanakkor végigkísértük letartóztatásának, illetve szökésének a történetét is, valamint a műsorunk utolsó szakaszában néhány szót ejtettünk a tiszaháti felkelésről is, amely tulajdonképpen a Rákóczi szabadságharc első mozzanata lesz.
Köszönjük a válaszokat, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és előzetesként elmondanám, hogy a következő műsorunkban a Rákóczi szabadságharc lezajlásáról, és főleg ennek erdélyi vetületeiről fogunk beszélni.
Így legyen, várjuk tehát egy hét múlva is, kedves hallgatók, szép lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. Át kell adjuk a stúdiót, így elköszönök, a Fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további szép napot és hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.